Ez itt a Rádió Café, és benne pedig a kettes számrendszert hallgatjátok, és továbbra is Behumi Dóri, Veres Dóri, a két műsorvezető, Muhi András pedig, aki producer, a vendégünk, és az elmúlt hát fél órában a Larry című filmről beszélgettünk, de úgy döntöttünk, hogy kicsit tovább lépünk, mert hogy aki esetleg még nem nézte meg, az lehet, hogy örülne neki, ha nem spoilereznénk szana széjjel ezt az adást.
És ha még nem néztem, akkor az tudom menjen is nézze.
Igen. Szóval, hogy, hogy inkább térjünk arra rá, ami, abba a félmondatodba belekapaszkodnék, amit az előző blokk végén elhangzott, hogy te szeretsz úgy kezdeni egy rendezővel, pláne ha első filmes és fiatal, hogy akkor inkább próbálja ki magát kisfilmben, és kicsit így kényelmesedjen bele ebbe az egész szakmába, próbálja a élesben megcsinálni a dolgokat.
Vagy inkább ijedjen meg.
De ezt akartam pont kérdezni, hogy erre milyen reakciók szoktak születni, mert gondolom, ha valaki csillogó szemű filmes, és mondjuk frissen végzett rendező, akkor azt mondja, hogy ide nekem az oroszlánt is, és most azonnal óriás egész estés filmet szeretnék rendezni, mert erre várok 25/30 évvel, amióta erről álmodozom.
25 perce.
Na, de hát ahhoz tudják, Rákai Filipnek kell lenni meg az ő rendezőjének, ja, hogy rögtön 6 milliárdos filmmel kezdjél.
Azért nem 6.
Ez nem normális. 6. Hát igen.
Ja, Petőfi, nem az aranybullamás, csak egy.
Ja, ne, hát csak a kettőt is. Tehát mindjárt kettőt csinált. Az aranybulla az 1 milliárd, de a Petőfi az 6.
Igen.
Na, és ez nem így van. Tehát például ahhoz, hogy egyáltalán kisfilmhez hozzájuss normális esetben, én ugyan készítettem életemben 120 kis játékfilmet, és kifejezetten azért, hogy megtaláljam az én rendezőimet, meg az én stábjaimat, de ez mondjuk 3000 film ötletből és tervből. Tehát a producer nem az igen, a normál, tehát a jó, a minőségi producer, de gondolom, hogy aki commerce-et csinál, az is nagyon komoly kreativitás, tehát ott is a döntés, az, hogy mit indítasz el, az nagyon fontos. Na most, azt nem lehet, hogy valakit rögtön egy játékfilmmel megkínálsz. Hogy? Nem szabad. Hát rengeteg pénzről van szó. Tehát kezdünk egy kisfilmmel, akiben rögtön lehet látni a nagy tehetséget. Találkoztam ilyenekkel, hála jó Istennek, azokra mindjárt...
Mondasz neveket?
Hát például a Fligauf Bence, a Nemes Jeles László.
És őket hogy találtad? Tehát engem ez a folyamat érdekel, hogy bekopognak.
Igen.
Szervusz.
Tehát 2000-től 2010-ig olyan nagy hírem volt nekem és a stúdiómnak, és pont ez, hogy ilyen tehetségfelfedező műhely, és nem kötöttem ahhoz, hogy valaki végzett rendező legyen. Tehát például a Fligauf Bence, meg a Nemes Jeles László nem végeztek filmes iskolát. Ők egyszerűen tehetségesek voltak.
És akkor mivel lehet hozzád bekopogni? Egy ötlettel? Bármivel. Vagy egy vízióval?
Hát nekem a legjobb az, hogyha valami már meg van írva. Tehát legalább egy szinopszis, mert a három mondatotból megmondom, hogy milyen szinten vagy.
Tehát akkor itt mindig egy írás van tulajdonképpen a kezükben.
Igen.
Semmi olyasmi, mint mit amért most már lehet, hogy felvesz valamit a telefonjával, és akkor így gondolom, vagy nem tudom. Tehát, hogy nincs semmi vizuális dolog akkor a kezükben még.
Adott esetben lehet az is. De az nagyon kétséges. Imá. És akkor, mert tudod azért egy mobiltelefonnal felvenni, lehet, hogy...
Nem, most csak egy példát mondtam, nyilván még 2000-ben nem is voltak ilyen mobiltelefonok, amikkel lehetett volna használható dolgot csinálni.
Úgyhogy nagyon fontos a szöveg, és utána meg találkoznom kell a rendezővel, vagy az íróval, és akkor onnantól már indul a pszichologizálás. Tehát akkor ott bemérem, hogy szerintem ő alkalmas-e, vagy nem.
Milyen kérdésed van először?
Ilyen nincs.
Akkor hogy érted?
Hát mindenki
beszélgetés,
más.
Beszélgetés,
nem? Hát, de főleg ilyen négy szem között. Tehát ezek ilyen kamarilla politika, amit én folytatok.
De egyébként ezt máshol is mondtad már, hogy három mondat után megérzed, hogy valakiben így mondtad, de benne van-e az X-faktor, de hogy úristen, ez nagyon félelmetes. Tehát, hogy most nyilván az is, hogy neked van-e ilyen képességed, de hogy a másik oldalról félelmetes, hogy hogy az embernek nem mindig az első három mondata a legizgalmasabb vagy szerencsésebb.
Jó, hát
ez olyan, mint amikor a főiskolán elmegy az ember felvételizni verset mondani, és soha de abból megítélik, amit ott két verszakot mond, közben meg lehet, hogy nem jó felvételiző.
Igen, de lehet még az is érdekes lehet, hogy vagy nem jó.
Aha.
Vagy vagy ügyetlen. Hogy lehet, hogy azáltal vagy természetes, és nem pedig azt hiszed, hogy tudsz verset mondani.
De neked alapállásból volt egy ilyen képességed, és ezért lettél producer, mert amikor elkezdted, még nem is volt ilyen, hogy producer. Nem is
hát nem
így hív, Magyarországon nem volt ilyen, ilyen bélyeg, vagy egy ilyen kategória, hanem, tehát ez a képességed volt meg, és az indított el, mert ugye te egész máshonnan jössz, egy
jogász
vagy, aki aztán egy nagy cégnek a jogásza voltál, a Csepeli
Vasműves és Féműnek voltam a jogtanácsosa.
De közben egy film őrült voltál. Tehát
és 93-tól az igazgatója voltam a Csepeli Kovácsologyárnak.
Na hát ez azért nem alapvető.
Úgyhogy egy 21 éves civil pályát hagytam ott.
És hát ott is lehetett HR munkát végezni, gondolom. Tehát, hogy ott is lehetett castingolni, meg kiismerni.
Azért az nagyon már, azért azt nem hasonlítanám.
De hát az irányítás, nem? Tehát, hogy képes voltál összetartani dolgokat, azért az már ott is kiderült.
Azért volt, csak azt tudtam átvinni, hogy ne ijedjek meg a számoktól.
Aha.
Tehát amikor 500 millió egy költségvetés, akkor az mondjuk a Csepeli Kovácsologyának az egy napi termelés. Igen. Tehát, hogy ennyit tudtam áthozni meg, hogy doktor Muhi András, és hogyha kell, akkor tudok úgy viselkedni, mint hogyha ügyvéd lennék.
Most zavar egyébként, hogy nem így mutattunk be?
Jaj, dehogy is, hát filmesként nem használom.
Doktor Muhi.
Ez tök vicces, hogy valamikor meg előveszed.
Hát hogy? Például bemegyek egy hivatalba, akkor haladjunk. Tehát, hogy lássák, hogy
na tessék, kivételeznek a doktorok.
Élek és visszaélek vele.
Hát jogász.
Vetközőle derékig megvizsgálom. Miért szeretne?
Na de térjünk ide vissza, hogy igen, de ez nem egyértelmű, hogy valaki a Csepeli Vasműnek a főjogász, és aztán az igazgatója, és egyszer csak filmproducerként találja magát, igen, és létrehozza az Infork filmstúdiót, vagy stúdiót, hogy nevezett filmstúdiót. Igen. Tehát azért mi volt az első lökés?
Hát az első lökés az gimnáziumban volt, mert hogy állandóan filmeket néztem, és akkor a jogi kar is azért volt nagyon jó, mert oda nem kell nagyon bejárni. Uh-huh. Ott vizsgázni kell, és akkor én ott nagyon hamar összetalálkoztam a Muhi Klárával, a feleségemmel.
De őt akkor még nem Muhinak hívták.
Akkor Nagy Klárának hívták, és akkor... És mi később gyakorlatilag...
úgy apostrofáltak benneteket, hogy a Muhi testvérek.
Muhi testvérek, igen. 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 Aztán később én voltam a Muhi Klári férje, és nagy bánatára most már ő az én feleségem.
Nagy bánatára? Nem hiszem.
Hát ezek érdekes dolgok. Na, szóval, hogy mi állandóan filmeket néztünk, és nagyon mélyen benne vagyok a filmtörténetben, a magyarban is, meg a nemzetköziben, és mi ezzel foglalkoztunk, és akkor hála Istennek, mivel a Klári film kritikus lett, tehát ő egy percig nem vacakol tovább a jogi pályával, akkor ő ráadásul könyvet írt Felliniről, Wendersről, és kiről is, még Herzogról, és ez hát velem beszélte meg, és én hiába mentem be jogászkodni, hát állandóan a filmekről beszélgettünk, és továbbra is filmkultúrát fogyasztottunk, tehát irodalmat is, mert azért a film alapja a szép irodalom. Tehát legalábbis azoknak a műfajoknak, amiket én csinálok, tehát nem feltétlenül. Ezért is fontos nekem a mondat, mert ahhoz képest látom a képet, és nem a képből vezetem le a tehetséget.
Tehát ezért kell hozzád könyvelbe menni.
Igen, igen.
És nagyon jó első három mondattal.
Már, jó, hogy hát már az nem a személyes beszélgetés.
Nem, tudom, a könyvben.
Ja, érted? Igen.
Igen.
És akkor valahogy ez így életben maradt, és annyira szerencsém volt, hogy 1893-ban megalakult a Duna Televízió.
Emlékszünk, mi is, nyugi.
Én egyáltalán nem emlékszem, nem tudom, miről van szó.
Na, és ez azért volt nagyon érdekes, mert ott bárki rendezhetett, aki feltette a kezét, hogy ő rendező, és mivel a Klárinak megvoltak a kapcsolatai a már akkor is bizonyos értelemben a filmes világgal, ő berepített minket oda, és elkezdtünk egy operatőr sorozatot készíteni. 16 része volt, és annak én voltam a rendezője, úgymond, és ott megtanultam. Hát a magyar operatőrökről. Tehát a magyar operatőrökről, és akkor
ez
én...
Ez egy ilyen ismeretes dokumentum.
Így van, 15-20 percesek voltak a részek, és ott az összes vezető operatőrrel beszélgettünk. Nekem az egy fantasztikus posztgraduális képzés volt, plusz kapcsolatokat jelentett, mert hát én akkor már, képzelj, vállalatigazgatóként ott volt, hogy nyakkendőben, meg öltönyben, ott álltam a saját stábomba, és hát azok látták, hogy ez egy komoly pali. Akkor még nem így néztem ki. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes korszak volt, és viszont ott megtanultam vágni, meg forgatni, meg alapszinten, mert hát tudjuk, hogy azért ezek a riportok, azért ez nem a szakma csúcsa, és már olyan értem, nem a filmes szakma csúcsa.
Persze. Tehát Dóri rám nézett, és így elkerekedett a szem,
meg ilyeneket csinálunk, de tudjuk a helyünket.
Nem, én ezt most a játékfilmhez képest mondom. Igen. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mit tudom én, az utolsó tévéműsoromat 99-ben csináltam, és 2000-től viszont már akkora stábok élén álltam, teljesen indokolatlan.
De ez egy kicsit ilyen Pilátus a krétóban, szóval, hogy tényleg így egyszerűen belecsöppentél valami olyasmibe, amihez addig jó, hát film élvezőként, vagy szeretőként volt valami között, de tulajdonképpen...
Na de kritikusként.
De erről is lehetne filmet csinálni.
De nem, rendező akartam lenni, és főleg iszonyú kritikus voltam. És a rendező tudat is kell a producerséghez, és az, hogy te filmesztétaként állj, a filmtervekhez. Az a döntő különbség, hogy nem a kész filmet kell megítélni, hanem még mielőtt nincs film.
És honnan tudtad, hogy mondjuk ízlésed is van hozzá, mert szerintem azért ez egy harmadik láb.
Nem, azt tudtuk, azt lehet tudni.
Hogy van-e az embernek ízlése?
Hát igen. Ti is tudjátok, hogy van-e ízlésed.
Hát én azt gondolom magamról, de hát ki tudja, de szerintem ez csak sejtél.
Na jó, de hát ez ki lett próbálva, szóval végső soron
az idő azért azt szerintem igazolja, hogy igen, valakinek van-e ízlése.
Iszonyú szerencsém volt, mert rögtön az első évben megnyertük a filmszemlét, két kis filmem, az Aranymadár és az Úristen kukacmány.hu.
Hát az Úristen kukacmány.hu, hát ez valami őrületesen nagy kedvencem a kármenchelyiékkel.
Igen, és akkor és volt még egy
fel
film.
Fel lehet leállni talán.
A öt filmem volt az első évben, a Kenyeres Bálintnak a Zárás című filmje, ami rögtön Velencébe versenybe került. Velence a három legfontosabb filmfesztivál között van. Azonnal kihussantam Velencébe, megnéztem a mezőnyt, és láttam, hogy oké, ez menni fog.
Jó, de egy kicsit menjünk vissza, légy szíves, mert onnantól kezdve, hogy te aktatáskával megjelensz egy forgatáson, és utána már Velencében ülsz, és felméred a filmfesztivált, hogy akkor ez a filmet. Tehát gyakorlatilag mi kellett hozzá? A te szemed, meg nyilván a szenvedélyed, de... Itt az anyagiakról is beszélünk, tehát arról, hogy neked elő kellett teremteni ezekhez a pénzt, tehát ehhez is kellett.
Hát ott volt Csepel.
Hát honnan igen, volt akkor a pénz?
Hát onnan, hogy akkor én már 44 éves voltam, és akkor relatíve megalapozott emberként. Az első két évet nyilván nekem kellett finanszírozni.
Ja, te finanszíroztad.
Igen, igen. De azonnal pályázó producer lettem, mint ahogy ebben az országban mindenki,
és
meg egyáltalán Európában.
Hova lehetett akkor pályázni?
Akkor a Magyar Mozgókép Alapítványhoz. De egyébként nagyon rossz pillanatban léptem be, de ezt nem tudtam akkor. Ebben most nem is akarok belemenni, de iszonyú szerencsém volt. Pont ezzel az első nagyon sikeres első évvel, ugyanis innentől mindenki hozzám jött a filmtervével. Tehát nekem egy lépést nem kellett azért tennem, hogy ki szeretne még filmet készíteni, és nagyon hamar eljött az a pillanat, hogy a nagy rendezők is elkezdtek jönni hozzám, tehát akik már bejáratott nevek voltak, de ott én egyébként még nagyon bölcsen, visszatartottam magam, nem álltam össze a nagy nevekkel.
Miért?
Azért, mert ez egy nagyon kemény szakma. Nagyon arisztokratikus, nagyon...
Ilyen elitista?
Igen, és
nem,
és
úgy érzed, hogy nem vettek benneteket, vagy benneteket komolyan az Inforgal?
De, nagyon komolyan vettek. Hát azért kezdtek el kopogtatni az ajtón. Csak az egy külön tudás, olyan rendezővel összeállni, aki nem veled kezdett, és nem veled megy végig a Grádicsokon, uh-huh. hanem mondjuk már a hatodik játékfilménél tart.
Egy kialakult művészi személyiség.
Ő már az, aki nem is volt még producere soha. Tehát valóban ez a produceri státusz, ez nem régóta van. Tehát mondjuk 2000-től.
Hát igen, mert akkor abban nyilván benne van az, hogy van a rendező, aki ő maga uralja tulajdonképpen a filmnek az összes vonalát, és akkor a producernek tulajdonképpen ez amit átvesz tőle mondjuk nyilván a vízión kívül, nem? Tehát, hogy akkor egy nagy rendező kezé nem akarja mondjuk kiadni a kezéből
igen,
a döntésnek
tehát nagyon nehéz,
a
és ez a magyar hagyomány, mert a világban nem művészek szaladgálnak, hanem kismesterek. És általában mondjuk Hollywoodban a producer adja a kezedbe a témát és a forgatókönyvet, amit ő már megiratott. És a rendező kvázi az alkalmazottja. Csak Magyarországon az a filmtörténeti hagyomány, tulajdonképpen a francia új hullám óta, amióta ugye a szerzői film létezik Európában, hogy teljesen a kezükbe ragadták a rendezők az irányítást. Ugye a szocializmusban szó se lehetett producerről, állami film, hát most is állami filmgyártás van, de akkor volt 4 stúdió, és akkor a stúdióvezetők voltak kvázi producerek. De ott a rendezők nagyon megtanulták, hogy az van, amit ők szeretnének. És ennek egyébként iszom is a levét, mert nem, most végre van egy olyan filmem, amit én irattam meg, odaadtam, a Madarász Istének az Átjáróház című filmje. Baromi nehéz volt rendezőt találni.
Ez látható már?
Igen, megy most a mozikba. A Ruider Vivien és a Bárnai Péter a főszereplők, és én ilyen vezető rendezőket kerestem fel, nem csak ezzel a könyvvel, mással is, és bizony él tovább ez a hagyomány. Mindenki nagyon megtisztelve érzi magát, köszönjük szépen, hogy hívtam, tényleg jó a könyv. De hát ő a sajátjával szeretne foglalkozni, tehát hogy neki is van egy víziója, és azon az úton szeretne menni. Ami meg azért nem okos dolog, mert egy játékfilm 3 év. Tehát az ötlet megszületésétől, mire dobozba kerül, az 3 év. Na most a 3 évben még egy rendezőnek is beleférne, mondjuk ott az 1. és a 2. év között, hogy valamit, mint egy szervizmunkában megcsinál. Most tessék ezt most, mint szakember, itt van ez a könyv, 30 nap alatt forgasd le. Készülj rá 6 hetet, annyit szoktak általában egy játékfilm előtt, aztán már én megvágom vágóval. És keres pénzt, és gyakorold a szakmát. És nem lehet a rendezői kart rávenni. Most meg már ezen túl is vagyunk, ezért meg azért.
Most letetted a pontot, úgyhogy most gyorsan itt...
Gyorsan híreket sugárzunk itt,
igen,
a Rádió Café 98.0.
Gyorsan ezt kihasználom pedig. Igen. És aztán pedig folytatjuk a beszélgetést Muhi Andrással.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.